Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, lelkiépülésül olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek 27. részéből a 27. verstől a fejezet végéig az igét, majd a 28. résznek az első 10 versét. Általában rövid olvasmányt szoktam választani, de ebben a sorozatban, aminek most érünk végére, az apostolok cselekedetei sorozatban muszáj hosszabb részt olvasni, hogy értsük, ezért kérem a testvérek figyelmét, helyünket elfoglalva, tehát Isten felé kitárva a szívünket, hallgassuk meg, hogyan szól hozzánk a történet az apostolok cselekedeteinek részeiből. 14. napja sodródtunk az Adrián, amikor éjfél tájban azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 öl mélységet mértek. Amikor pedig kissé tovább mentek, ismét lebocsátották, 15 ölet mértek. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajó farából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról, le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre, azzal az ürüggyel, hogy a hajó órából akarnak horgonyokat kifeszíteni. Pál így szólt a századoshoz és a katonákhoz: ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál minnyájukat arra bíztatta, hogy egyenek. Így szólt: ma a 11. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is a megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik egyetlen hajszál sem le a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek minnyájuk szeme láttára, megtörte és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Összesen 276-an voltunk a hajón. Miután jól laktak, a gabonát a tengerbe szórva könnyítettek a hajón. Amikor megvíradt, nem tudták, milyen szárazföldhöz értek, de egy öblöt vettek észre, amelynek lapos volt a partja. Elhatározták, hogyha tudják, erre futtatják rá a hajót. A horgonyokat eloldották, és a tengerben hagyták, egyúttal a kormányrúd tartó köteleit is megeresztették, és az orvitollát szélnek feszítve igyekeztek a part felé. Mikor azonban egy földnyelvhez értek, ráfuttatták a hajót, amelynek orra befúródva ott maradt mozdulatlanul, a hátsó része pedig a hullámveréstől szakadozni kezdett. A katonáknak az volt a szándékuk, hogy megölik a foglyokat, nehogy valaki kiúszva elmeneküljön. De a százados meg akarta menteni Pált, ezért visszatartotta őket az elhatározásuktól, és megparancsolta, hogy akik úszni tudnak, azok ugorjanak először a tengerbe, és meneküljenek a szárazföldre, azután pedig a többiek kideszkákon ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre. Miután megmenekültünk, akkor tudtuk meg, hogy Máltának hívják ezt a szigetet. A barbárok nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk, mert tüzet raktak, és a ránk zúduló eső és a hideg miatt minnyájunkat befogadtak. Amikor Pál összegyűjtött egy csomó rőzsét, és a tűzre tette, a meleg miatt egy vipera bújt ki belőle, és a kezébe mart. Amikor a barbárok meglátták a kezéről lecsüngő mérges kígyót, így szóltak egymáshoz: bizonyára gyilkos ez az ember, aki a tengerből kimenekült ugyan, de az isteni bosszúállás nem engedi, hogy életben maradjon. Ő azonban lerázta a kígyót a tűzbe, és semmi baja sem esett. Azok pedig azt várták, hogy feldagad, vagy hirtelen holtan esik össze. Mikor azonban hosszas várakozás után azt látták, hogy nem történik semmi baja, megváltozott a véleményük, és azt mondták róla, hogy Isten. Azon a környéken volt a sziget elöljárójának, Publiusnak a birtoka, aki befogadott minket, és 3 napon át nagyon barátságosan megvendégelt. Történt pedig, hogy Publius apja lázrohamoktól és vérhastól gyötörve ágynak esett. Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította. Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket. Ezek nagy megbecsülésben részesítettek minket, és amikor elhajóztunk, elláttak bennünket minden szükséges dologgal. Hát Isten áldja meg, hogy ez a kalandos történet egyre érthetőbb lehessen számunkra, és magunkat is ott láthassuk valahol a szereplők között, na, nem a viharban, hanem a partot érésben. Jöjjetek testvéreim, helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, kedves urunk, köszönjük ezeket a régi történeteket. Köszönjük, hogy volt, aki lejegyezze, hogy voltak szemtanúk, és voltak, akiknek arra volt gondja, hogy lefordítsák a mi nyelvünkre, hogy olvashassuk, hogy kinyomtassák. És köszönjük, hogy arra is van gondod, hogy minden vasárnap olvashassuk a te igédet, és gondolkozhassunk felőle. Kérünk is téged, urunk, hogy legyen gondod ránk most, ezen az órán, hogy megértsük, a szívünk mélyéig érjen mindaz, amit ezen a történeten keresztül nekünk mondani akarsz. Kérünk, hogy beszélj velünk ebben a csendben, a templom csendjében, és engedd, hogy megajándékozva indulhassunk haza. Istenünk, látod azt, hogy mennyi minden körülmény van, ami miatt nehéz figyelnünk. Nem csak a meleg miatt nehéz figyelnünk rád, hanem amiatt is, mert annyi súlyos bűn, annyi súlyos fájdalom terhel bennünket, annyi minden lefoglal minket, a gondolatainkat, a tervezésünket, annyi minden vágy és érzés van most bennünk, szeretnénk most még beljebb menni, hogy ezek lehalkuljanak bennünk és körülöttünk, és tudjunk ott a szívünkre hallgatni, amit a szívünk mond rólunk, hogy kik vagyunk előtted, és hogy miben kell változnunk, érnünk, erősödnünk, megtérnünk. Kérünk, szent lelkedet küld el közénk, és segíts, hogy így is lehessen. Könyörülj ma ezen a gyülekezeten, hadd lehessen nem csak a mi lelki épülésünkre mindaz, hanem azok számára is, akik közé küldesz bennünket. Imádkozunk azokért, akik ma úgy hallgatják a te igédet, hogy valami nagyon nagy mélységben vannak. Így emlékezünk egy testvérünkre, aki éppen ma van, hogy meghalt, az évfordulója és kedvese felesége emlékezik rá. Urunk, ebben az emlékezésben is te legyél a vigasztaló, aki áthatol mindezen, és azokra is gondolunk, akik nagy örömmel vannak, vagy készülődnek valamire, hogy az örömükön át is a te igéd áthatoljon, és tegye még gazdagabbá az ő örömüket. Így könyörülj minnyájunkon, kérünk. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva hallgassuk meg Isten igéje iránti tisztelettel azt a szakaszt, amit az apostolok cselekedeteiből olvasok. A felolvasott igék előtt található ez a néhány vers, a 27. rész 22. versétől a 26. versig olvasom az igét. Én azonban most is azt tanácslom néktek, mondta Pál, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ezt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozza mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Foglaljunk helyet. Szeretett testvéreim, a táborban megkezdett sorozatot folytatjuk. Táborunkban az apostolok cselekedeteiről gondolkoztunk, és most már harmadik vasárnapja itt a templomban is együtt, terveim szerint most utoljára. Ez a különleges jelenet maradt itt a végére, amit úgy olvastam fel, hogy tulajdonképpen az elejét a végére hagytam, megtudtuk, hogy hogyan is volt a történetnek az előzménye, hogyan is beszélt Pállal Isten, és hogyan is bíztatta őt, és hogy tudott Pál bizakodni. Testvéreim, Isten különös eszközeiről szeretnék ma beszélgetni veletek, mert hogy a hívő ember nem légüres térben él. Nem úgy éljük az életünket, hogy bezárkozva itt a templomban, nem tudomást éve arról, ami körülöttünk van, hanem bizony érintkezünk a világgal. Érintkezünk nem hívő emberekkel, sőt, leginkább azokkal érintkezünk a buszon, a munkahelyen, az iskolában, most az iskolában nem, de még a tanítási szünetben is. Találkozunk természeti jelenségekkel, érintkezünk a világ természeti és egyéb jelenségeivel is, különböző közösségekkel és szokásokkal találkozunk, találkozunk olyasmivel, ami idegen tőlünk, ami furcsa. Egy szóval a világgal van dolgunk, amikor hívő életet szeretnénk élni, ezért sem könnyű. Ezek a dolgok, amikkel itt a világban találkozunk, legyenek ezek nem hívő emberek, vagy különböző jelenségek, amik körülöttünk vannak, okor-okor számunkra próbatételt jelentenek. Megpróbálnak bennünket, hogy vajon mit kezdünk ezekkel. Megpróbálják a hitünket, megpróbálják az erőnket, a szeretetünket. Sokszor porul járunk, sokszor a próbában elbukunk, talán még többször kiálljuk ezeket a próbákat. Egy szóval nehézségek. De ma nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy másrésztről a világgal való érintkezésünk, az hatalmas ajándék is lehet. A világ és annak dolgai Isten kezében eszközökké válhatnak, a mi életünkre nézve, és az evangéliumra, az Isten országára nézve is. Erről tanulhatunk Pál apostol életéből, legalábbis számomra ez rajzolódott ki. Ha jól számoljuk, akkor 276 utasról számol be Lukács, aki maga is tanulja a történéseknek, az evangélista, aki megírta az apostolok cselekedeteiről ott könyvet. Maga is szemtanúja annak, hogy mi történik ott az Adrián, a földközi tengeren, akik ismernek. Számomra az Adria egy kedves hely, ahova mindig vágyom, úgyhogy ezért is izgalommal olvastam ezt a történetet. Ha nem is Horvátország környékén játszódik, de Málta sem rossz hely. Egyszer megadatott, hogy ott járhattam, nem rossz hely, egy egészen különleges hely, ahol partot érnek. Mindenesetre úgy tűnik, hogy hatalmas vihar van, attól megkíméltem a testvéreket, hogy felolvassam hosszasan, de érdemes elolvasni, a hajós szakemberek részletességével mutatja be a vihart és a hajó állapotát, a vitorlák kezelését. Lukács valószínűleg nem csak orvos volt, hanem jól értett a hajózáshoz is. Egyszerűen nagyon nagy viharban vannak, szinte reménytelen, hogy megmeneküljenek, lélekvesztőjükkel, ott vannak a földközi tenger közepén, próbálnának Rómába eljutni, de nem igen sikerül, nem arra megy a hajó, amerre ők szeretnék, hogy menjen. Na, szóval nagyon nehéz a helyzetük, és Pál azt az ígéretet kapja Istentől, hogy megmarad mindenki. A hajó el fog veszni, de mindenki megmarad. Ő érte. Azt mondja Isten neki, ez egy egészen különleges része a Bibliának, hogy ajándékul adom neked a többieket. Senkinek egy hajaszála nem esik le. Hát ez azért, testvéreim, Pálnak bármekkora hite volt, abban a nagy viharban, hát ahhoz hatalmas hit kellett, hogy ő elhiggye, hogy tényleg nem esik semmi bajuk. Ez önmagában is döbbenetes, hogy mindenki megmenekül. De az még döbbenetesebb, ha kicsit visszalapozunk ebben a könyvben, és végignézzük, hogy ki mindenkit használt föl Pál életében Isten, akik egyáltalán nem voltak Krisztus követői, egyáltalán nem voltak hívők. És az Isten mégis használta őket csodálatosan. Ki mindenki és mi minden áll az Isten tervének a szolgálatában, a terv az, hogy Pál Rómába jusson, és ott bizonyságot tehessen a hitéről. Hatalmas reménységet kapunk, ha átnézzük, hogy a Jóisten hogyan gondoskodott erről az emberről. De azt sem fogom ma eltitkolni, ha addig kitartotok még itt a nagy melegben, hogy azért sok komoly és nehéz kérdés is felvet ez az ige szakasz. Szóval van benne egy nagy bíztatás, de aki szeret gondolkodni és agyalni, ha mondjuk kérdések óráján lennénk, akkor minimum két kemény kérdés adódik az elmondottakkal kapcsolatban, erre is sort kerítek, ha Isten megengedi. Hatalmas segítséget jelentett Pál számára tehát az a jeruzsálemi százados, akiről itt beszélgettünk már ebben a körben, visszaemlékszünk rá. A jeruzsálemi százados, aki gyakorlatilag Pál életét megmenti őt a lincseléstől, amikor saját népe akarja kivégezni őt, ez a százados megmenti őt. Úgy tűnik, hogy a világi hatalom, amelyik római hatalom, pogány hatalom akkoriban, Isten kezében volt. Isten mozgathatta, felhasználhatta ezeket az embereket a saját érzéseik, szimpátiájuk és sok egyéb alapján. A világi hatalom is Isten kezében van. Testvéreim, egészen más úgy gondolni hazánkra, az Európai Unióra, vagy az egész nagyvilágra, hogy mindenki Isten kezében van. Elhisszük ezt. Nehéz elhinni, ha látjuk a világ történéseit. Mégis ezért mondja Jézus nagy hatalommal Poncius Pilátusnak, az akkori helytartónak, amikor fincogtatja és vallatja, hogy látszólag hatalmad van Pilátus fölöttem, de az a hatalom, az csak Istentől van, az Isten kezében. Vagy így mondja, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Tehát maga Jézus azt mondja, hogy Pilátus hatalma az Isten tudtával, akaratával felülről adatott. És különös módon ezt a Pilátust Isten felhasználta a legnagyobb tervének megvalósításában, a megváltásában, olyannyira, hogy a Hiszek Egyben ma elmondtuk Pilátus nevét. Van-e még egy római előjáró, akit ennyit emlegetnek halála után sok ezer évvel? Hogy lehetséges ez, hogy 2000 év után is Pilátust ennyit emlegetik a templomokban? Azért van benne a Hiszek Egyben Pilátus neve, hogy értsük, a világi hatalom is Isten hatalma alatt van. Ő is végső soron az ő szolgálatában áll. És azért is, hogy mindaz, ami Jézussal történt, történelmi esemény. De még nagyobbat lapozunk mondjuk a Bibliánkban mondjuk ennyit, akkor az Ószövetség lapjain is látjuk, hogy az Ószövetség emberei talán még jobban meg voltak győződve arról, hogy minden hatalom Isten kezében van. Ott van az a három fiatal, róluk is nemrég beszélgettünk itt a templomban, Sidrák, Misák és Abednego, akiket megfenyegetnek, hogy tüzes kemencébe dobják őket. A kor legnagyobb hatalma, Nabukodonozor, vagy újfordítás szerint Nabukadnezár előtt állnak, megfenyegetik őket, és ők mégsem engednek. Azt mondja, emlékezünk rá, azt mondják, van nekünk Istenünk, akit tisztelünk, ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király, de ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te Istenedet nem tiszteljük. Micsoda erejük volt arra, hogy kiálljanak a hitükért, mert biztosak voltak benne, hogy hiába van ez a fényes nagy király, ez a fényes nagy király is csak annyit tehet, amennyit Isten enged neki. Talán egy képpel úgy mondhatnánk, hogy egy vérengző, ugató, kemény, nagyfogú kutya, de ez a kutya pórázon van tartva. Ismeri a gazdát, akinek kezében van a kutya, ezért tudja, hogy a kutya csak addig mehet, amíg Isten engedi. Ez óriási hit, testvéreim. És milyen érdekes, ahogyan Círuszt vagy Küroszt más néven felhasználja Isten abban, hogy a zsidó nép megmeneküljön egy őrségváltás után, egy hatalmi váltás után a nagy babiloni fogságból. Ott is egy idegen pogány előjárót, aki nem volt hívő, nem volt Isten követője, őt használja föl Isten. És a ma felolvasott történetben is egy Julius nevű római századost használ Isten. Három ponton is észrevettem, hogy valahogy Isten mozgatja ezt az embert. Emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen és a barátaival beszélgetesen az egyik kikötőben. Aztán amikor Pál azt mondta, hogy ezt és ezt csináljátok, ha mentőcsön, akkor kimenekül a személyzet, nem menekül meg a hajó, az ő szavára, és Pál ebben a helyzetben emlékeztetlek titeket, fogoly volt, az ő szavára az összes mentőcsónakot elvágatta, gondolt be egy viharban, meg olyan helyen, ahol jártak, ilyen butaságot elkövetni, hogy a mentőcsónakokat elvágni, de Pál szavára megtette ez a százados. Megdöbbentő. És a harmadik pont, amikor a katonáknak a végveszélybe az volt a gondolatuk, jó ötletük, hogy hát öljük meg a foglyokat, nehogy megszabaduljanak, hiszen a 200 akárhány utas között jószerivel foglyok is voltak bőven, akkor visszatartja a százados ezeket a katonákat. Embersége és szimpátiája az Isten kezében lévő jó eszköz lehetett, és ebben megmutatja Isten a maga hatalmát, és ezután is. Aztán a másik, beszéltem természeti jelenségekről. Itt ez a vihar. Isten küldte a vihart? Vagy Isten kezében eszköz ez a vihar? Vagy Isten a vihart nem küldte, de mégis megmenti őket? Én hiszem, hogy ez is Isten eszköze. Egyébként, ha az egyház történetet nézzük, nagyon sokszor a vihar jó eszköze volt Istennek. Például Luther nem lett volna szerzetes, aztán nem talált volna az igére úgy, ahogy talált, és nem indította volna a reformációt, ha éppen nem kerül egy viharba, ahol fogadalmat tesz. Bizony a vihar többször Isten eszköze is lehet az életünkben. És nem csak fizikai viharokról beszélek, testvéreim, hanem lelki viharokról is. Nem akarom allegorizálni, teljesen elspiritualizálni a vihart, mert itt valóságos viharról van szó, és ez a fontosabb. De higgyétek el, hogy a mélységek, a lelkünk, életünk viharai nagyon komoly eszközei Istennek. Ma reggeli imakör volt, és valaki kérdezte, hogy vettem ebbe fájdalomcsillapítót. Szoktam bevenni egyébként, ha fáj valami. De így kifakadt belőlem, hogy mi állandóan csillapítjuk a fájdalmunkat. Nem bírjuk. Hozzá szoktunk itt a gyógyszerészet fejlődésével, az orvostudomány fejlődésével, mindig be kell venni gyógyszereket, és van, amikor be kell, és tényleg vegyetek be gyógyszert, testvérek, nem azt mondom, hogy ne vegyetek be. De elgondolkoztatok azon, hogy egy picit fáj a fejem, egy picit fáj a derekam, és már rögtön gyógyszert szedek le, csak ne fájjon. Holott testvéreim, a szenvedés és a fájdalom úgy állok előttetek, mint ennek tanúja, aki ismer, elhiszi, hogy igazat beszélek, hogy bizony a fájdalom, a fizikai fájdalom is az Isten jó eszköze lehet arra, hogy formáljon bennünket. Nem kell mindig csillapítani ezt a fájdalmat. Viseljétek el, és hagyjátok, hogy a fájdalom formáljon benneteket. A 20. 21. századi ember a szenvedést és a fájdalmat ki akarja venni az életből. Ellenség. Holott testvéreim, ez be van építve az életünkbe, és Isten kezében még ezek a borzalmak is jó eszközökké válhatnak. Minden azért történik itt a viharban, hogy Pál Rómába juthasson. Persze, mondhatjátok, egyszerű lett van, nincs vihar, és egyenest Rómába jut, de nem véletlen, hogy ezt a máltai kitérőt meg kellett tennie. És itt a máltai jelenet, ahol a barbárok a maguk pogány hitével közvetlenek Pál felé, először gonosztevőnek nézik, amikor megszúrja őt ugye a vipera, aztán, amikor meg nem hal meg, azt mondják, hogy Isten, aztán, amikor látják, hogy rendes ember, akkor még a ottani római elöljáró Publius is befogadja, kényezteti őket, egy nagy kényeztetésről értesülhetünk, sőt, gyönyörű hajóval minden felszereléssel bocsátják tovább őket Máltáról. Nagy lesz a népszerűség, amikor Publius rokonát meggyógyítja. Tehát ez is csodálatosan az Isten hatalmát megmutatták ott Máltán. Nem tudom, hogy ennek kapcsán vagy más kapcsán, de a saját szememmel láttam a máltai katakombákba azt a kifaragott, tehát a temetőben lenne a föld alatt, azt a kifaragott úrasztalát, ahol az első keresztények úrvacsoráztak, testvéreim. Olyan megrendítő volt, hogy nem tudom nektek elmondani. Hogy az első keresztények ott élték az Isten tiszteletüket. Máltán nagyon komoly hívő mag volt. Nem tudom, hogy ennek kapcsán, de gyanítom, hogy azoknak, akiket meggyógyított Pál, akiknek bizonyságot tehetett a hitéről, elhintette az ige magvakat, és ebből gyülekezet lett ott is, testvéreim. Mind-mind a vihar, Publius, a százados, mindnyájan Isten kezében eszközök. Mind-mind Isten terveként, eszközeként ott állnak előttünk. Úgy tűnik, hogy minden és mindenki lehet, ami mindenható úrunknak az eszköze. Jól illusztrálja ez a történet Pálnak a szavait, aki azt mondja a rómaiaknak, hogy akik Istent szeretik, minden javukra szolgál, minden javukra van. Vagy pontos fordítás szerint minden javukra játszik össze. Minden értünk van, akik Istent szeretik. Nem úgy van, hogy minden, majd ebből minden rosszban van valami jó. Ez egy önáltatás, ez egy hazugság. Nem igaz. Nem igaz. De akik Istent szeretik, azoknak végül minden a javukra játszik össze. Még az ellenség is, még a pogány is, még a vihar is. Mindenből a jó Isten a javunkat tudja formálni. Hisszük ezt Pál apostollal együtt. Testvéreim, ez minden körülmények között, ahogyan konfirmandus könyvben van, minden körülmények között reménységet ad számunkra. Van-e ilyen reményetek, amikor viharok közt vagytok, vagy ha ellenségek kezébe vagyunk, vicsorgó főnökök kezében, borzalmas szomszédok, vagy borzalmas főbérlő kezében vagyunk? Van-e erre reményetek, hogy végső soron minden Isten kezébe van, mindenki, és minden a javamra lehet? Testvéreim, ha ezt komolyan vesszük, el nem tudjuk képzelni, hogy mekkora szabadságunk van. Mekkora szabadságunk van, mekkora reménységünk van. Ezért van okunk arra, hogy bizakodjatok, jó az Úr. Ezért énekeltük. El tudjuk mondani Pállal, amit ő mond, ezért bizakodjatok. Én hiszek az Istennek, mondja Pál apostol. Konfirmandus könyvben így olvassuk a gondviselés hitnek a megfogalmazását. Mi az öt haszna a gondviselő Istenbe vetett hitnek? Megszabadít az aggodalmaskodástól. Tegye fel a kezét, aki sose aggódik. Megszabadít a babonák békjójától. Asztalkopogtatós, fekete macskás, péntek 13-as testvéreim. Nem kell ebben hinni. Szabadok vagyunk tőle. Harmadik, megszabadít az emberektől való félelemtől. Óriási dolog. Negyedik, derűssé és hálássá tesz. Na, ez aztán igazán szép. És végül az ötödik, amit mondtam, reménységet ad minden körülmények között. Ezt tanítjuk a konfirmandusoknak. Nagyon szép megfogalmazás ez. Bizakodásra ad okot hitünk dolgaira nézve is. Hogy amikor az Isten országáról van szó, mert végső soron Pál nem csak a maga életéért fut, hanem az Isten ügyéért. Különösképpen, amikor Isten országáról van szó, amikor az ő országáért járunk, amikor benne hiszünk. Az ő hitét képviseljük, róla teszünk bizonyságot. Különösen igaz Istennek ez a fajta gondviselése is az, hogy a pogányokat is felhasználja a mi életünkben, a mi szolgálatunkban. Olyan érdekes Kovács Mihály esperes úr, hajdani gyerekkori lelkipásztorom, aki ezt a különös templomot építette Külső Kelenföldön 1981-ben. Ő mondta el, hogy bement az akkori tanácshoz, azért 81-ben nem nagyon épültek templomok, nem tudom, emlékeztek-e sok templomra, ami abban az időben épült, úgy 48-tól mondjuk 89-ig, nem sok templom épült. És amikor bement a tanácshoz, hogy engedélyt kérjen, mindenfélét megpróbált, aztán a tanácsnál az ember jó indulatan ránézett, és teljes csodálkozására megadta az engedélyt, majd egy cédulát csúsztatott oda neki, ami rá volt írva, én is református vagyok. Az Isten hogy használhat ilyen dolgokat is azért, hogy egy templom felépüljön, de ha Gyuszi bácsi könyvét elolvassátok, vagy az ő kis emlékezéseit hallgatjuk, az a lelkipásztor, akinek idején ez a templom, neki is vannak bőven ilyen történetei. Azt írta az egyik kis írás elejére ellenszélben, hogy ellenszélben is megtörténhet, hogy az Isten akarata megvalósul, és megtörténik, amikor minden és mindenki úgy tűnik, hogy ellene esküdött össze. Isten mégis meg tudja áldani az övéit. Pál életében ezt tapasztaljuk. Na de testvérem, most jön a fekete leves. Szóval nem hallgathatom el azt, hogy aki elkezd ezeken gondolkozni, amiket mondtam, velem együtt föltesz néhány kérdést. Az egyik kérdés sor talán így hangozhat. Ezek szerint akkor a világ olyan, mint egy terepasztal, melyben Isten kedvére mozgat mindent, így minket is? Akkor hol az egyéni szabadságunk, ha minden csak eszköz az Úr kezében? Akkor úgy képzeljük el a világot, hogy ez egy terepasztal, ami fölött Isten katonákat, minket jobbra-balra teszeget, akkor mi értelme az életnek, mi értelme a döntésének, hol a szabadságunk? Kell nekünk ilyen Isten? Aztán a másik kérdés köteg, amit nem spórolhatunk meg, ha mindez igaz, amiről beszéltem, és egyébként szerintem igaz, meg a Biblia szerint is. Ha mindez igaz, akkor Isten miért nem védi meg az övéit? Miért nem védte meg az első keresztényeket, vagy a reformátorokat? Vagy miért nem védi meg most ott a földközi-tenger déli partvidékén az iszlám állam pusztításánál az övéit? Akkor hol van Isten? Akkor miért nem segít? Ha mindez igaz, akkor miért történhetett meg ez vagy az az én életemben? Akkor miért nem döntötte le a terepasztalon egy mozdulattal Hitlert vagy Sztálint? Akkor miért engedte, hogy ezek az emberek ennyi kárt és mocskot tegyenek ebben a világban? Vannak erre válaszaitok? Mert ezt meg szokták kérdezni a nem hívők. Mit válaszoltok erre? Mi a saját válaszotok? Testvéreim, amikor a választ keressük erre, akkor egy két fél mondatát hagyd tegyem elétek Pálnak. Azt mondja Pál, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ezt mondja Istenről. Akié vagyok, és akinek szolgálok. Meg vagyok győződve, hogy ebben van benne a válasz, de azért lássuk. Az első kérdés sorra, a terepasztalosra. Nekünk öntudatos felvilágosodás után élő, szabadságszerető, 21. századi tudományos és tudással elrendelt emberek, na, nekünk igen nehéz elfogadni, hogy valaki felettünk áll. Azt meg végképp nehéz elfogadni, hogy valaki azt csinál velünk, amit akar. A mi világunk az egyéni szabadságról szól, az individuális szabadságról, látjuk ennek a szélsőségét, sajnos egészség. Hogy ez a szélsőség azt jelenti, hogy az egy ember jobban számít már, mint a közösség, figyeljétek meg. Az egyéni szabadság túlnőtte a közösség kereteit. Egy ilyen világban élünk. Egy ilyen világban rettentő nehéz elfogadni, hogy valaki van fölöttünk. Vagy ha még nézem a mai fiatalokat, tisztelt a kivételnek, amikor munkába állnak, teljesen ki vannak borulva azon, hogy a főnökük parancsolgat nekik, és nem kedves velük. Nem így volt a mi időnkben is? Nem így volt régen is? De engedelmeskedtünk, mert tudtuk, hogy ő a főnök, igaz? Nem volt mese. Ma miért engedel? Azért, mert ő a főnök. Annyira szabadok vagyunk, hogy nehéz elképzelni, ha egy főnököt nem tűrünk el magunk fölött. Nem is beszél egy lelkipásztort. Ugye, itt ilyen mindenféle kódexeket gyárt ez a lelkész itt nektek, hogy hogy kell viselkedni. Hát nekünk nem mondja meg, hogy hogy kell viselkedni, mondják többen közületek. De megmondom. Az ige alapján mondom meg. És aki azt nem fogadja, az igét nem fogadja el. Bizony, testvéreim, vannak fölöttünk, vannak olyan helyzetek, amikor el kell fogadni, hogy valaki felettünk áll, és ezért, ha ezt nem gondoljuk komolyan, akkor azt se tudjuk elfogadni, mi az, hogy már Isten parancsol nekünk. Mi az, hogy már ő azt csinál velünk, amit... Hát ki ő? Ki ő? A mindenható, hatalmas, teremtő, megváltó Isten. őróla van szó. Pedig mi mindnyájan Istenéi vagyunk. Azt mondja Pál apostol, akié vagyok. Ő teremtett, és ő váltott meg. Övé vagyok. Kifizette, értem a váltságdíjat. Hagy mondjam így, talán jobban érthető így, hogy Isten és köztem súlykülönbség van. Méghozzá nagy különbség van. Ahogy én nem mernék verekedni mondjuk Attilával, mert jóval magasabb és nagyobb nálam, belátom, hogy valószínűleg vesztésre állok. Így Istennel is lehet verekedni, de akkora súlykülönbség van, hogy fel se tudjuk fogni. Nem ugyanaz a súlycsoport. Azt csinálhat velünk Isten, amit akar. Azt csinálhat velünk, amit akar. Akár így elnyomhat. Lehet, hogy ezt nehéz elhinni, de Isten azt csinál velünk, amit akar, az övéi vagyunk. Ez a hitünknek az egyik alapigazsága. Aki ezt nem fogadja el, nem érti Istent. Nem érti, hogy minden az övé. És ezért csodálatos az, testvéreim, hogy ide jöhetünk elé, és nem így csinál, sőt, a szeretetét adja nekünk. Aki Istennek ezt a hatalmát nem látja be, az nem érti a megváltásnak a súlyát sem, hogy mit jelent az, hogy az az Isten, aki elpusztíthatna, sőt, meg is érdemelném, legalábbis én biztos, ehelyett odaadja egyszülött fiát, értem, mert úgy szeret engem. És felhozza rám a napot, pedig én hozzá se szólok, hívőkre és hitetlenekre felhozza a napot, megállt feleséggel, családdal, férjel, nagymamával, nagypapával, munkával, egészséggel. Ugye mindig akkor háborodunk föl, amikor beteg vagyunk, hogy hol van Isten. Amikor egészségesek vagyunk, eszünkbe se jut, hogy mondjuk az egy ajándék, aminek lehetne örülni, és egyáltalán nem természetes. Minden Istené, és azt tett velünk, amit akar. Különös és szinte felfoghatatlan, hogy mégis Isten az ő akaratát nem úgy viszi véghez, hogy robotként használ minket, és itt jön a neheze. Néha megteszi, hogy robotként használ minket, megteheti. De alapvetően nem. A személyiségünket, az életünket, a mi döntéseinket furcsa módon belekalkulálja az ő tervébe. Úgy viszi véghez, hogy én döntök. Úgy viszi véghez, hogy az én érzéseim mentén megyek. Úgy viszi véghez, hogy az én személyiségemet használja föl. Nézzétek meg a négy evangéliumot a Bibliában. Mindegyikben ott van a Szentírónak a személyisége. Felhasznál bennünket Isten, sőt a mi döntéseinknek a mozzanata az, és láncolata, amiből az ő akarata kibomlik, ez a felfoghatatlan számunkra, hogy lehet, hogy én döntök, és mégis Isten akarata valósul meg? Hogy lehetséges ez, testvéreim? Felfoghatatlan, de nem kapcsol ki minket Isten. A mi döntéseinket használja. Sokszor a mi döntéseink által vagy annak ellenére is. Véghez viszi az ő akaratát, ha úgy gondolja. Az Úr terve így valósul meg. Ezt látjuk a ma felolvasott történetben is, hogy megvalósul Isten terve, látszólag emberek döntenek arról, hogy ki hal meg, ki nem hal meg, merre viszik a hajót, mi lesz Máltán, megölik-e Pált, mint gonosztevőt, vagy Istenként dicsőítik. Mégis az Isten akarata valósul meg. Mivel mi hogyan függ össze, testvéreim, és mi miből következik, én így írtam le magamnak, ki is emeltem itt a papíromon, hogy különleges szövete ez a történéseknek. Talán ez a kép is segít. Különleges szövete, hogy Isten az ő akaratát szövi, a mi személyiségünket, döntéseinket, életünket felhasználva. Használja azt, amikor mi valami mellett döntünk. Nem úgy történnek a dolgok, hogy én döntök, és akkor az biztos, hogy azért van, az Isten egy csippet belém helyezett, és elvégezte, hogy nekem mit kell csinálni. Nem helyezett csippet Isten az agyunkba. Szabadságot ad nekünk, különösen azoknak, akiket az ő lelke megszabadított, és szabadon dönthetnek a jó mellett, és szabadon munkálhatjuk az Isten akaratát. Milyen nagy dolog, hogy már van látásunk, Isten ismeretünk arra, hogy szabadon tehetjük azt, ami az Isten terve és akarata. Testvéreim, utólag tudunk erre időnként rácsodálkozni, az Isten hogy használt bennünket, vagy hogy használta az életünket ilyen mondatokkal. Hát ha akkor nem lett volna az, hogy, akkor ez most nem történt volna meg. Vagy rácsodálkozunk, ha nem késem el a buszt, akkor mondjuk vele nem találkoztam volna, és nem lett volna egy jó beszélgetésünk. De ha akkor nem döntök úgy, akkor most ezt nem történhetett volna meg az életemben. Hány ilyen mondatunk van, amikor visszanézünk az életre, sokszor idéztem már Kierkegaard nagy mondatát, aki azt mondja, hogy az a baj az élettel, hogy előrefele kell élni, de csak visszafele értjük meg. Az Isten akaratát, tervére utólag csodálkozhatunk rá. Testvéreim, vagy szent proféta, vagy meneküljetek. Meneküljetek csukott füllel, csukott szemmel attól, aki rögtön megmondja, hogy pontosan tudja, mi az Isten akarata és terve. azt csak megsejthetjük. Utólag a kegyelme megengedi, hogy rájövünk, hogy ja, ez volt az Isten terve. Az vagy őrült, vagy pedig valami nagy próféta, ha pontosan tudja, hogy Istennek mi a terve és az akarata. Vagy csak ráfogja valamire. Tehát ez az első válaszom a terepasztalosra. A másik, hogy miért történnek meg mégis olyan dolgok, amiknek nem kéne megtörténni. Mindezek alapján mondhatjuk, hogy a dolgok Isten kezében vannak, és nem igazán láthatunk bele a lapjaiba. Néha megmutatja. Sok mindent nem értünk. Én is sok mindent nem értek, hogy miért történt meg az életemben. Nem értem a világban, mi miért történik meg. Megnézem a híreket, és nem értem, hogy ez hogy történhetett meg. Sokszor másképp tettünk volna, mint ahogy ezt Isten elrendelte az életünkbe. Sokszor felsóhajtunk, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténnie, hogy történhetett meg, és nem értjük. Nem értjük, hogy ez hogy lehetséges, miért történt meg. A kérdés igazából az Istentől, hiszel-e? Hiszem-e? És ha hiszem, elfogadom-e, hogy mind jó, amit Isten tészen? Hogy Isten a főnök, hogy tudja, mit miért csinál, hogy neki van terve, és hogy végső soron ez a terv jó. Hogy mondja Pál, aki vagyok, és akinek szolgálok. A szolgálat azt jelenti, hogy alárendelem magamat neki. És ha nem értem, ha én másképp tettem volna a helyébe, elfogadom, hogy ez az én logikám, és nem az övé. Ő más súlycsoport. Alávetem magam az ő tervének, és bízom benne. Alávetem, és bízom benne. A bizalom megelőzi az alávetést, de igazán gyümölcse is. Alávetem magam Isten tervének, és bízom benne, hogy a külső körülmények ellenére, ha Publius előtt állok, ha vihar van, ha az életemre törnek, bármi történik, ahogy Pálnál látjuk, bízom Istenben, hogy megcselekszi az akaratát. Hogy minden érthetetlenség ellenére is az ő terve jó. Tudjátok, ki tudja ezt kimondani? Most jön a lényeg. Most még győzzétek le a meleget egybekezdésre, testvéreim. És figyeljetek. Tudjátok, ki tudja ezt elmondani Pállal, akié vagyok és akinek szolgálok? Ki tudja elfogadni Istennek ezeket a furcsa terveit, és ki tudja elfogadni azt, hogy ő eszköze lehet Istennek? Személyiségével, döntéseivel, minden együtt, és még a pogányok is az ő életében, a viharok is eszközök. Aki szívéből megismerte az evangéliumot. Aki átlátta, és akit átjár az a hit, amit az evangélium ad nekünk, mert az ilyen emberek ismerik az Istennek a legnagyszerűbb tervét. Hogy véres szájú tömegen át, hitét vesztett Júdáson, cinikus Pilátuson, gúnyolódó Heródesen át, a megaláztatás botrányán át, a keresztre feszítés szörnyűségén át, a halál mélységén és érthetetlenségén át, az Isten legnagyszerűbb terve valósult meg, amit értünk tett, hogy Jézus Krisztus meghaljon értünk és föltámadjon, megváltson a bűneinkből, és a Szentlélek kitöltetésén át, eljussunk a mennyei reménységre, hogy van folytatás, hogy mehessünk a mennybe, hogy az Isten legnagyszerűbb terve a legérthetetlenebb dolgokon át, a legfurcsább szereplőkkel, közreműködőkkel valósul meg ezen a világon. Aki ezt megértette, hogy Isten mit tett értünk Jézus Krisztusban, és hogyan volt ez az ön nagyszerű terve, aki úgy olvassa a Bibliát, hogy keresi benne az űrtörténet fonalát, hogy a jó Isten a teremtéstől napjainkig, hogyan végzi az ő munkáját közöttünk, és mi volt az ő csodálatos terve, hogy minket megváltson, aki ebbe belecsodálkozik egészen személyesen, az többé már nem vitatkozik, az csak annyit mond, legyen vihar, álljak Publius előtt, vagy bármilyen nagy hatalmasság előtt. Az Isten kezében vagyok, akié vagyok, és akinek szolgálok. Bízom benne, alávetem magam, elfogadom, mert tudom, hogy Istennek van terve az én életemre, az övé életére nézve, a világra is nézve, és ez a terv jó. Amen. Most az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket kérjük fennállva, fogadjuk Isten áldását, mert tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Így legyen. Amen.